Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
Balázs Fecu és Korál emlékkoncert a Budapest Arénában május 9-én. Vendégünk Dorozsmai Péter, zenész, zeneszerző. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki kalandjai elevenednek meg a Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum pinceterében. Klimó Károly épp hogy lezárt egy tárlatot a képzőn, már a következőre készül, az idén 90 esztendős festőművész. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok. A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. A mai szerkesztő Süveges Gergő. A stúdióban köszöntöm Dorozsmai Péter zeneszerzőt, dobost, hangmérnököt. Jó napot kívánok!
Köszönöm a meghívást!
A 75 éve született Balázs Fecónak, illetve a Korál együttesnek állítanak tehát emléket a Papp László Budapest Sportarénában május 9-én. Milyen érzései vannak most? Nosztalgia, szomorúság vagy öröm? Vagy ezek így vegyülnek?
Hát 2018-ban volt egy nagy aréna koncertünk a Fecóval, a Korállal, és az olyan jó sikerült, hogy a öltözőben a Fecó rögtön azt mondta, hogy ha következő nagy évforduló lesz, hát 75-re gondolt, akkor jöjjünk el újra az arénába.
Az a 40 éves évforduló volt 18-ban, ugye?
Nem. Hát a zenekar, igen. Nem a Fecónak a születés. Igen. Tehát a zenekar.
Igen, a zenekar.
Évre vonatkozólag, igen. És én úgy gondolom, hogy ezt a Fecó álmát, meg ígéretét, meg magunk fele is ezt úgy gondoltuk, hogy ezt betartjuk, és megcsináljuk ezt a koncertet. És hát ha Fecó itt ül, akkor ilyenkor azt ismerem, hogy miket mond, biztos azt mondta volna, hogy jöjjön el mindenki, ez egy jelképes osztálytalálkozó lesz. Újra találkozhatunk azokkal, akikkel együtt éltük végig ezt az időszakot, amely nagyon szép dolog. Úgy gondolom, hogy ezt egy ilyen koncerten újra találkozni, és együtt átélni azokat a pillanatokat, amit annak idején együtt.
Ez örömre ad okot, meg az is, hogy Balázs Fecó dalai, illetve a Korál dalai, a Horváth Attila ikonikussá vált szövegei ma is élnek, és sokan ismerik, éneklik.
Hát Horváth Attila egy fantasztikus szövegíró, és olyan, mint a jó borra, hogy múlnak az évek, egyre több réteget fejt le róla az ember, olyan mélységek vannak benne, és olyan teli találat mindegyik szöveg, hogy komolyan mondhatom, hogy ő egy költő.
Nem csak emlékeznek Balázs Fecóra, hanem meg is idézik őt valamilyen módon, a hangját is, milyen technikával?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert nyilván, hogyha nincs ott a Fecó egy ilyen koncerten, akkor
bán
ezeket a számokat, tehát őrületes hiányérzete van az embernek, ezért úgy gondoltuk, hogy a 2018-as koncert felvétele meg volt nekünk a kép is, meg a hang is, és mint úgy kell elképzelni, mintha egy duettet énekelnénk a Fecóval, vagy bizonyos sorokat ő fog énekelni, bizonyos sorokat meg mi, és azok a vendégek, akiket elhívtunk, és egyébként olyan jó érzés volt, hogy bárkit felhívtunk, hogy lesz ez a koncert. Rögtön igent mondtak, hogy részt akarnak venni, és olyan nevek mondtak igent, mint Zorán, Hobó, Keresztes Édikó, fiatalabb korosztályból. Gubik Petra és Gudics Máté. Szóval fantasztikus névsor lesz.
Igen, két eredeti tag van most, ugye, Dorozsmai Péter, ön, illetve Fekete Tibor, és kik csatlakoznak még ketten?
Igen, Kontor Tamás lesz a gitáros énekes, hát elképesztő gitáros. Amikor csináltuk a Legszebb Dalaink című albumot, akkor őt hívtuk el még pluszba a gitározni, énekelni, vokálozni, és a Fecó annyira beleszeretett a játékába, a muzikalitásába, hogy ezért gondoltuk, hogy ő lesz a legjobb választás erre, és hát egy fantasztikus, mondhatni, zongoraművész, Binder Norbert csatlakozik még, aki szintén ezen a lemezen zongorázott. Úgyhogy...
Igen. Ön még egész fiatalon, a főiskolai évei alatt vált a korál dobosává, ugye 1980-ban, akkor már 2 éve létezett a korál, de 81-ben jött az az igazi nagy siker, ugye a Homoka szélben, a Táncdalfesztiválon. Hogy emlékszik vissza ezekre a 80-as évekbe, amikor a legnagyobb sikereket élték meg?
Hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tényleg az iskolapadból kerültem a zenekarba, és ez elképesztő érzés, hogy a második koncertem, az első az valahol a Dunakanyarban volt egy kis helyen, de másnap a Budai Ifjúsági Parkban volt a bemutató koncertünk, és ott mutatkoztam be így a korállal, és az összes korál nagy lemezen végülis én doboltam, úgyhogy pont akkor kerültem a zenekarba, amikor eljutott oda a zenekar, hogy lemezeket készíthessen. Nagyon nagy élmény volt ezt az egész időszakot így végigélni.
Viszonylag rövid idő jutott ott a 80-as években, mert ugye 86-ban már abba kellett hagyni, akkor Balázs Fecó szóló karrierbe kezdett, bár utána még többször visszatértek, játszottak, de mégiscsak az volt a csúcsidő.
Ez érdekes, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy rövid idő, de ez az ember, amikor gyerekként éli az életét, akkor egy év is nagyon hosszúnak tűnik, és akkor, amikor fiatal én belekerültem, hát évi 150 koncertet játszott a zenekar, úgyhogy nagyon kemény munka volt, és én egy elég hosszú időszaknak éltem meg, de egyébként igaz, hogy ez egy ilyen intenzív 6 éves időszak volt, aztán utána persze voltak koncertek, kis stadion, meg egymás, meg lemezeket is készítettünk.
Igen, kezdetben főleg hard rockot játszottak, és aztán ugye Balázs Fecó hozta be a lírai vonalat, tehát ez őrá volt jellemző, és így alakult ki a korának ez az egyedi arculata.
Igen, egy nagyon érdekes keveréke, hát ő is klasszikus zenén nőtt fel, a tanulmányt a klasszikus, igen, a konzervatóriumban végezte el, és ez olyan jól van vegyítve a rock zenével, hogy ez tényleg ez adja talán a korának az egyedi hangzását, de én is klasszikus zenei tanulmányokat folytattam gyerekkoromban, és hát nagyon jó, hogy a Fecó is, meg én is, meg a zenekar többi tagja is ezeket úgy össze tudja vegyíteni, és úgy össze tudja rakni, hogy ez tényleg egy majdnem, hogy ilyen kuriózum. És például az utolsó lemezünk, ez a legszebb dalunk, az úgy határoztuk el a Fecóval, hogy a rockos hangzást megtartjuk, de az összes dalra teszünk szimfonikus hangszerelést is. Uh-huh. És a kettő elegye, hát büszkén mondhatom, hogy hát ez páratlanul sikerült.
Még két szót arról, hogy önnek azért más zenekarok is voltak, illetve vannak az életében. Az East zenekar ugyan megszűnt már majdnem 10 éve, de az körülbelül 5 éve megalapított Island együttes a mai napig zenél, sőt, lemezeket adtak ki, mostanában lesz-e koncertjük, mire készül?
Igen, hát ez 90%-ban az ízből jött a igen tagok, és hát a Szívem csücske, ez egy más típusú zenét játszik, de ez itt is az örömzenéről szól a dolog, tényleg nem akarunk senkinek megfelelni, és ez annyira jó érzés úgy szabadon érni dalokat, hogy nincs semmiféle megkötés, nincs semmiféle elvárás, amihez igazodni kell. Ott ebbe a zenekarban, amit játszunk, az mindenkinek a tényleg a szíve közepe is. És az az érdekes, hogy miután megcsináltuk az első lemezünket, ez a közönségbe is így csapódott le, és az a jó hírem van, hogy pont pár napja beszéltem a Pávégyi Gézával, a zongoristával, a zenekarral, hogy úgy érezzük, hogy itt az idő, hogy nyáron egy második lemezt is csináljunk, úgyhogy szeretnénk évvégére meglepni a rajongóinkat egy új lemezzel.
Igen, 2023-ban volt vagy 22-ben a dupla album, igen, a Sziget című dupla album. Saját szerzemények is voltak, meg az East korszakból való, igen, dalok is, és akkor azóta írtak újabbakat, ami
most írunk új dalokat, és lesz évvégén majd azt hiszem december 28-29-én egy koncertünk a Várkert Bazárba, De hát majd erről majd beszélünk majd később is.
Igen, visszatérünk rá. A Korál Balázs Feczó 75 emlékkoncertát május 9-én szombaton lesz a Papp László Budapest Sportarénában. Dorozsmai Péter zeneszerző, dobos, hangmérnök volt a vendégünk. Köszönjük, hogy eljött.
Nagyon szépen köszönöm.
És most Balázs Feczó egyik nagy sikerű dalát halljuk.
Hűvös volt ez a nap, és az újságok szerint jön az eső, jön az ősz, hosszú tél lesz megint. Húzódj még közelebb, s ha egy kevés bor maradt, hozd meg vele. Ez a csönd éve volt, körülzárt, átkarolt, gyere hát, legalább, elég kicsi bolond. Ez a csönd éve volt, szinte fáj, ahogy átkarolt.
Kilencven évvel ezelőtt, május 5-én született Lázár Ervin. A Kossuth és József Attila díjas író, meseíró születésének évfordulója alkalmából a Budapest Bábszínház bemutatta a Berzsián és Dideki című meseregényt Veres András rendezésében, Rozs Tamás zenéjével. Dideki megformálójával, Pályer Alma Virág színésznővel beszélgetett Nagy Bálint.
Ahogy itt álltam az előtérben, láttam azt, hogy szülők, anyukák, apukák, egész családok, sőt még időnként nagyszülők is jöttek a gyerekekkel, és hát rögtön az előtérben látható egy felirat, ami azt hirdeti, hogy a báb játék, az nem csak a gyerekeknek való. Így van ezzel az előadással is?
Igen, abszolút, és pont a Berzsián és Dideki, amiről ezt abszolút tudom állítani. Hát Lázár Ervinnél ugye rengeteg áttétje van, meg rengeteg mélysége és rétege a dolgoknak, amikről ő ír, vagy ahogy ír, és szerintem ez a mi előadásunkról hatványozottan elmondható gyerekeknek és szülőknek is. Más üzenete van, máshogy csapódik le. Nagyon érdekes, az 5 éves unokaöcsém egy hónappal később kérdezte meg, hogy mama, mit jelent az, hogy szakítani az emberiséggel? Ugye ez az előadás első mondata. És hát nagyon érdekes számomra, hogy mi marad meg egy 5 évesnek, meg hogy egy szülő mit visz haza ebből, de hogy az 5 éves Dezső ezt kérdezi egy hónappal később, hogy akkor élen neki, akkor koppan. Az elképesztő egyébként már mint így látni, érzékelni a felnőtteken is, meg a gyerekeken is, hogy hazavisznek belőle valamit, nem keveset.
Mit jelent az, hogy szakítani akkor az emberiséggel? Én most fölteszem ugyanezt a kérdést, mint amit az 5 éves unoka öccse föltett.
Berzsián, ő egy költő, ugye a Berzsián név az Berzsenyiből jön, mert Lázár Ervinnek a gyereke így mondta rosszul véletlenül a neveket. Dideki, az pedig a Csigabiga gyereki, ég a háza Dideki, az is az ő gyerekétől jön. Berzsián verset akar írni, verset szeretne írni, és már nagyon-nagyon sok ideje nem írt verset. Egy művészember, aki megrekedt az ő ihletettségében, és emiatt nagyon zavarja az emberiség, és ezért már a darab elején bezárkózik, elzárja magát a külvilágtól, de aztán a következő pillanatban egyébként beengedi a legjobb barátait, szóval akik jobbak, bejöhetnek, ez hangzik el az előadásban is. Ez a kiinduló pont. A legjobb barátai srófmester, violin, a fűrepesztő zenész és zsebenciklop. Hát ők hárman próbálják a maguk módján segíteni Berzsiánt kívülről, hogy tudjon alkotni, de aztán újabb problémák jönnek fel, mert kiderül, hogy Berzsián, amit kíván dühében másnak, az valóra válik. Ez egy ilyen Lázár Ervini csoda, amit aztán így nem kérdőjeleznek meg, hogy ez mitől történik, elfogadják, hogy Berzsián költő most dühös, és amit kíván, az valóra válik. Igazából, amik ebből adódnak problémák, azokat próbálják megoldani.
A darab másik főszereplőinek megtestesítője, ha jól tudom, ön.
Igen, igazából ez tulajdonképpen címszerep, mert csak a címben vagyok főszereplő. Viszonylag keveset vagyok az előadásban, mert Dideki személye az, aki majd segít Berzsiánnak kilépni ebből az ördögi körből. Dideki egy nagyon érdekes, metaforikus karakter. Ő a fény, ami tulajdonképpen belülről kell, hogy jöjjön aztán Berzsiánnak, szóval nem Dideki oldja meg Berzsiánnak a problémáját, csak egy olyan helyzet elé állítja, amin muszáj segítenie Berzsiánnak, és ez aztán segít neki kilépni a saját sötétségéből is.
Ebben az előadásban milyen bábokat láthatunk? Milyen a képi világa?
A képi világát a Berzsián és Didekinek Fekete Anna álmodta meg. Egy városképet látunk, ami igazából egy ilyen szocialista letűnt kort idéz meg, és a bábok az ebbe való színeket hozzák, ahogy egy városnak is az emberek a lelkei. Búrakú bábokat használunk.
Ez mit jelent?
Hátulról mozgatott fejpálcás bábok, amit alapesetben hárman szoktak mozgatni, de itt a rendező Veres Andris külön kérése volt, hogy csak a saját bábjainkhoz nyúljunk. Ez valahogy azzal függ össze szerintem, hogy mindenki, aki saját probléma körébe van bezárva, hogyha már valaki jönne oda nekem segíteni, akkor az már koncepcionálisan azt jelentené, hogy ott valaki tud tényleg segíteni, de nem, itt mi magunkra voltunk utalva.
És hát nem véletlenül ma beszélünk erről a darabról, hiszen ma május 5-én lenne Lázár Ervin 90 éves. Mivel jellemezni akár ezt a darabot, akár Lázár Ervinnek a mesevilágát?
Valahogy olyan egyértelműen mutat be karaktereket, és ők nagyon furcsák. Annyira sok kérdőjel van, hogy ott mi történik velük, meg ők ki miért mit csinál, és történnek dolgok, és így elfogadjuk úgy, ahogy van. És valahol nekem ez is így a mondani valója az egésznek, hogy nem kell azért megváltoztatni a másikat, mert én azt gondolom, hogy attól neki jobb lesz, neki magának kell ezt meglépnie. Abban tudjuk őt segíteni, hogy ott vagyunk vele.
90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki a Budapest Bábszínházban. Ötödik évadát indította ez a Leegerszegen a Kazamata Színház. A helyi Zazi Kulturális Egyesület célja olyan előadásokat vinni Zalaegerszegre, amelyek hidat építenek a kőszínház és a kortárs egyéni látásmódot bemutató monodrámák között. Varga Tünde a szervező Zazi Egyesület alelnökével, Nadrai Róberttel beszélgetett.
Az ötödik évad elindulása azt jelzi, hogy ez a dolog népszerű.
Igen, pillanatok alatt ott tartunk, hogy most már 16 előadást hívtunk, láttunk vendégül a Göcsei Múzeum pincéjében. Egy gördülékeny együttműködésben a Göcsei Múzeum szervezésével a tavaszi hónapokban, illetve az őszi hónapokban tudunk megrendezni 4 előadást.
Mik lesznek ezek?
Május 7-én lesz látható Kárpáti Péter és barátai előadásában a Rühes Kutya című darab. Kárpáti Péter egy olyan szó szerint színház csináló, író, rendező, és az ő művei közül még nem látott egyet semmit a zalai közönség, úgyhogy mindenképpen nagyszerű alkalom lesz vele találkozni. Május 14-én pedig az utolsó búvóhely című előadás lesz. Ez egy versutazás Charles Bukowski írásaiból, Hajduk Károly előadásában. Hitelesen tolmácsolta Petőfi, Petri György verseit is, és az ő hitelessége és energiája városul két csellista jelenlétével. Tehát ez komoly zene, költészet és valami új.
Egy-egy előadásra is lehet jegyet venni, vagy pedig a 4 előadás egy bérletként működik.
Egy része fenn van tartva bérleteseknek, hiszen már van egy kialakult közönségünk is. Ezek a bérletek sajnos már elfogytak egytől egyig. Egy-egy előadásra vannak még maréknyi egy.
Mi alapján válogatnak előadásokat? Ugye persze az adott, hogy a hely adja magát, hogy itt egy-két személyes darabokról lehet szó, monodrámák, vagy olyan előadások, ahol tényleg csak két szereplő van. Mi alapján válogatnak, és hol és hogyan?
Mivel befogadó színház nem vagyunk, mi is vendégek vagyunk ezen a helyszínen, de igyekszünk fejlődni is. Elsősorban monodrámákat, illetve kevés szereplős, kis díszlettel rendelkező előadásokat tudunk meghívni. Próbálunk ebben fejlődni, most 6 szereplős lesz például az egyik előadás. Egyik előadás igazából hozza a másikat.
Tehát már nem kell annyira kereskedni, hanem jelentkeznek előadók?
Érdemes mindenképpen nyitott szemmel járni, de az országban talán sajátos módon sok-sok kisebb költségvetésű előadás jön létre. Mi pedig pont erre vagyunk készen, hogy ezt becsatornázzák. Zalaegerszegen ritka az alkalom, hogy ilyen előadások eljutnak egyáltalán. Főleg független produkciókról beszélünk, de ezek hidat képeznek a közszínházi alkotókhoz is.
Ezt hogy képzeljem el, hogy leülnek a netelé és elkezdenek böngészni, vagy pedig beülnek a kocsiba és akár elmennek Budapestre vagy az ország olyan városába, ahol látható egy ilyen, hogy megnézzék? Vagy...
Mindegyik működik, igen. Nyitott szemmel kell járni, kapcsolatot tartunk, van a szervezők között, ugye az Azi Kulturális Egyesület egy civil kezdeményezés, vannak közöttünk, akik a színházzal behatóban foglalkoztak, tehát láttak már, és készek is új előadásokat megnézni, és folyamatos az információ áramlás.
Annak idején kinek az ötlete volt, hogy az felújított Göcsei Múzeum pincéjében lehetne egy ilyen színház is?
Igazából az egyesülettel miután már korábban több bűzművészeti fesztivált is szerveztünk, ahol volt egy-egy színházi bemutatónk is, még a Covid előtt kerestünk befogadó helyet, ahol egy kamaraszínházi sorozatot meg tudtunk volna csinálni. Ez sok dolog miatt nem jött össze, aztán jött a Covid is, aztán egyszer csak úgy álltak a csillagok, hogy értő partnerre találtunk a Göcsei Múzeumban, hiszen ők is nyitottak voltak arra, hogy minél inkább közösségi térként tekintsenek az emberek a múzeumra is.
Ez a fajta színház azt gondolom egy kicsit réteg műfaj, főleg vidéken. Megtalálta azt a biztos közönségét, aki ezt szereti és jön?
Igen, hozzátartozik az is ugye, hogy korlátozott a befogadó képesség, ugye 50 fő befogadására alkalmas a tér, de aztán használunk más tereket is. Lényegében ez is korlátozza.
Több jegyet is el lehet adni?
Nagy örömünkre szolgál az, hogy akik egyszer eljöttek, közülük sokan lényegében hazajönnek, és már előre várják a kazamata programokat.
A zalaegerszegi kazamata színház előadásairól hallottunk.
Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
Klimó Károly festőművész idén 90 éves. Épp hogy véget ért egy kiállítása, az ACB Galéria már megnyitotta új tárlatát. Sőt, Klimó Károly már a nyárra készül, hiszen Veszprémben is új kiállítása nyílik. Klimó Károllyal a magyar non-figuratív festészet legendás alakjával Kulik Bence beszélgetett.
Klimó Károllyal vagyok itt, festőművésszel, grafikus művésszel. A 13. kerület szívében is nemrég, május 2-án véget ért egy kiállítása. Meg volt elégedve vele? Mi volt az alapvető vélemény erről a kiállításról?
Hát nagyon jó volt a rezonanciája a kiállításnak. Komplett kiállítás volt abból a szempontból, hogy 7 hallgató, aki korábban az én osztályomra jártak a Képzőszeti Egyetemen, szintén társultak egy-egy képpel az én kérésemre, és így tulajdonképpen a generáció közti kontaktust is egyben bemutattuk.
Nyilván a művész egész életében tanul, és ezt a tanulást próbálja átformálni egyrészt esztétikai, másrészt katartikus élménnyé. Az ember tanul, de mégis valamikor azt kéne éreznie, hogy megérkezett valahova. Ön mikor érezte azt, hogy megérkezett, mint művész? Egyáltalán a művész az megérkezik valahova?
Ez nagyon jó kérdés. Egy művész tulajdonképpen mindig úton van. Állandóan kontrollálnia kell önmagát, és állandóan gondolni kell arra, meg kell újulnia, illetőleg nem patronok és nem bevett rutinok alapján kell dolgoznia, hanem mindig kontrollálnia kell magát, és tulajdonképpen a művészetét a saját autonóm elképzeléseibe beépítve a kornak a lüktetését, változását valami módon be kell építeni a művészetébe.
Említette, hogy a művész életútja és a művészi pálya az egy folyamatos út. Hol vezet ez az út? Lezárult egy nagy kiállítás. Lesz-e most következő kiállítás valamikor? Mik a tervek? Hova visz ez az út?
A legelső sorban a temetőbe visz, de aztán utána, jó, ez csak ilyen szarkasztikus beszúrásnak mondtam. Ez az út tulajdonképpen egy valódi művésznél. Például azon például Matisszal, aki az élete legvégén ágyban fekve csodálatos csodálatos kései munkákat, kollázsokat színes papírból ollóval kivágva, az életművének egy csodálatos darabja. Tehát egy valódi művészbe az alkotó ösztön nem halhat el, érzésem szerint. Részemről az konkrét példa ebben a vonatkozásban, hogy most ezután a kiállítás után, miközben van egy jelenleg is egy kiállításom az ACB galériában, ami nyitva van, és lesz június elején 6-án Veszprémbe egy tárlat a Dubnicai Palotának nevezett kortárs nagy galériába, ahol még a legújabb munkáim közül és a régebbiek közül is be tudok mutatni valamit.
Mi az, ami mostanában igazán foglalkoztatja, akár filozófiailag, akár kulturálisan, akár esztétikailag, és van-e ebből az érdeklődésből valami, ami aztán művészetté disztillálódik?
Természetesen az foglalkoztat, és az érdekel legjobban, hogy ebbe a félelmetes és sok jelentős filozófus és esztét által krízisnek nevezett művészeti állapotból, vagy művészeti körképből egyrészt kikeressem magamnak azokat a nagyon jelentős művészeket, mert ilyen is van, ugyanis egy nagyon jelentős amerikai esztéta filozófus azt mondta nagyon keményen, hogy nincs már művészet, de vannak még művészek. Tehát én megpróbálom keresni azokat a hiteles megnyilvánulásokat a művészetből, amik engem érdekelnek, és egyben biztatnak engem arra, hogy igenis van még művészet, vannak még olyanok, akik megtalálják azt a mélységet és azt a kifejezési formát, amiben visszatükröződik a korunk.
A 90 esztendős Klimó Károly festőművész kiállításai tehát Budapesten és Veszprémben láthatók.